Kedves hallgatóm! Máté evangéliumának 16. fejezete alapján a misztérium példázatok magyarázatával foglalkozunk. Ezek a misztérium példázatok megmutatják a királyság irányát, miután azt fölajánlotta Jézus Izraelnek, és a nép elutasította magától. Ezek elmondják, hogy mi történik Krisztus elutasításának ideje és a földre való visszatérése között, amikor mint király érkezik-e világra. Ezekkel a példázatokkal az Úr leírja azt a korszakot, amely Izrael által történt elutasítása és a földre való visszatérése között eltelik, hogy majd visszatérjen a földre, és létrehozza királyságát. Ezeket a példázatokat nagyon lényegesnek tekintem. Amint elkezdjük ezt a fejezetet, figyeljük meg, hogy Jézus cselekedetei is nagyon érdekesek. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Máté evangéliuma, 13. rész, 1. és 2. vers. Figyeld meg az itteni szimbolizmust. Azon a napon kiment Jézus a házból. Ez beszél Izrael házáról. És leült a tenger partján. A tenger képviseli a pogány népeket. Ezt a szimbolizmust máshol is használják a Szentírásban. Ami Urunk elhagyja Izrael népét és a világhoz fordul. Most arról beszél, ami a világon történik, amíg visszatér, mint király. Ez a cselekedet nagy változást érzékeltet, amely a módszerében következik be. Nagy tömegek gyülekeztek köré, hogy hallgassák őt, és beszállt egy hajóba, és kezdte tanítani őket, amint ott álltak a parton. Jól lehet, ami Urunk számos példázatot mond el ebben a fejezetben, csak kettőt magyaráz meg közülük. A magvető példázatát, valamint a búza és a konkoly példázatát. Magyarázata segítséget ad a többi példázatban levő szimbolizmushoz. Például ebben a magvető példázatában a madarak képviselik a sátánt. Nos, amikor a madarak szimbólumát használja egy másik példázatban, bizonyosak lehetünk benne, hogy azok nem valami jót képviselnek. Következetesnek kell lennünk, és követnünk kell az Úr értelmezését. A magvető példázata az első a misztérium példázatok sorában, és talán az összes többi alapjának is tekinthető. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni. Máté evangéliuma, 13. rész, 3. vers. Csak előre sietek, és átadom neked az Úr értelmezését a magvetőről. Később elmondja, hogy a magvető az emberfia, és a mag Isten igéjét képviseli. És vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Máté evangéliuma, 13. rész, 4. verstől a 8. versig. A magvetés nagyon ismert volt Palesztinában. Felszántották a talaj felszínét. Néha nem nagyon vastag volt ez a réteg. Aztán a magvető kiment, és szétszórta a magot a földön. Még ma is láthatunk magvetőket a földön, jól lehet a magvetést már gépekkel végzik. Ez természetesen nagyon ismert kép, amint a gépek vetik a magot, míg abban a korban kézzel vetették. Ahogy már említettem, a magvető az Úr Jézust képviseli. Ezt a búza és a konkoly példázatából tudjuk meg. Az Úr Jézus veti a magot, és úgy érzem, hogy ez meghatározza mai munkáját a világban. Ő volt a király, de félretette királyi öltönyét, és ma a magvető munkáját végzi. Mégis király. A mag, ahogy megtudjuk a 19. versből, az Isten igéjét képviseli. A föld jelképezi a világot. Figyeld meg, hogy ez a világ és nem az egyház. A világhelyzetről szoktunk beszélni. Azt hiszem, a kép itt valami ehhez hasonló. Itt van az egyház a világban, és rajta kívül emberek tömegei, akik még nem fogadták el Krisztust. Isten igéjét adjuk ennek a világnak, és valaki elfogadja, más valaki nem fogadja el. A feladatunk az, hogy vessük a magot, jól lehet nem mindenki fogadja el azt. Az Úr Jézus ezt a nagy magvetési programot bízta ránk. Nekem adott egy kis sarkot a munkából, és feladatom a magvetés. Nagyon határozott akarok lenni ezen a helyen. Ez a magvetés ideje. Nem akarok szőrszálhasogató lenni, de az aratás nem a mai kor képe. Valaki azonban így szól. Vajon nem azt mondta Krisztus, hogy imádkozzunk az aratás urához? Igen, és azt vizsgáljuk meg ismét. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Máté evangéliuma, 9. rész, 36., 37. és 38. vers. Ez a fejezet éppen azelőtt van, hogy az Úr kiküldi apostolait Izrael házának elveszett juhaihoz. A törvény korszaka végéhez közeledett. Az aratás ideje akkor jön el, miután a magot elvetették. Körülbelül 1500 éven át a törvény alatt vetették a magot. Aztán eljött az aratás, és az új korszak érkezett meg. Az egyik korszak végén van az aratás, és a másik korszak kezdetén van a magvetés. De hangsúlyozni akarom, hogy az aratás az ítélet idejének a végén lesz. Majd meglátjuk ezt némelyik ezután következő példázatban. Korunkban azonban vetjük Isten igéjének a magvát. Örülök annak, amikor valakitől levelet kapok, aki hallgatja Isten igéjének tanítását a rádió által. Egyesek egy vagy több éven át hallgatják, és végül a mag kikel, és gyümölcsöt terem. Az a feladatom, hogy vessem a magot, míg e világon vagyok. És a te feladatod is ez, barátom. Most figyeld meg, hogy hova esik a mag. Az négyfajta talajba hull, és a mag háromnegyed része nem érik be, elpusztul. Semmi baj nem volt a maggal, hanem a talajjal volt a probléma. Annyit érvelhetsz a kiválasztással, amennyit csak akarsz. De ebben a példázatban előtérbe kerül a szabad akarat. A talaj állapota mindeneknél fontosabb, ami a magot illeti. Most figyeljük meg Urunk magyarázatát a különböző talajfajtákról, amelyekbe hull a mag. A negyedik versben azt mondja, hogy egyesek az útfélre esnek, és a madarak eljönnek és megeszik. A 19. versben kifejti tanítványainak ennek értelmét. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Máté evangéliuma, 13. rész, 19. vers. A madarak képviselik a gonoszt, az ördögöt, aki elkapkodja az útfélre esett magvakat. Ezért kell megvizsgálniuk egyes egyháztagoknak a szívük állapotát. Barátom, ne alkalmazd ezt másokra, hanem csak saját magadra. Valaki egy nagyon bölcs kis verset írt erről, ami így hangzik. Ha a mennybe jutsz, biztosan látsz majd olyan embereket, akik meglepetésül szolgálnak. De ne lepődj meg, és ne aggódj emiatt, mert ők is meglepődnek egy kicsit, hogy téged is ott látnak. Az útszéli talaj nyilvánvalóan az egyháztagokat, a hitvalló keresztényeket képviseli. Hallgatják Isten igéjét, de nem hittel hallgatják. Az ige nem kapcsolódott a hithez, vagy a formális, intellektuális hit volt, amire nem mondott igent a szív. Más szóval, az ilyeneknek a kereszténység mellékfoglalkozás. Az egyházhoz tartozás annyi, mint egy klubhoz tartozás. Ezek az emberek mélyhítőben vannak. Nem csak gyülekezeteinkben találjuk meg őket, hanem egyesek már kiestek az egyházból, és átcsapódtak a kultuszokhoz és izmusokhoz. A második csoportban vannak azok, akiket a sziklás talaj képvisel. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Máté evangéliuma, 13. rész, 20. és 21. vers. Ezek a sziklás talajhoz hasonló emberek szemben állnak az első csoporttal. Az útszélhez hasonló hallgatóktól az ördög vette el Isten igéjét, de itt a testiesség a bűnbak ennél a csoportnál. Ahelyett, hogy fagyosak lennének, nagyon is melegek, érzelmiek, könnyeket hullatnak és nagyon meghatódnak. Ezek az úgynevezett szalmalánk keresztények. Sok tűz van bennük. Nagyon sok lelkesedést árulnak el az Isten tiszteleten, mint az indító állványon levő rakéta, de sohasem jutnak pályájukra. Bizonyos összejöveteleken nagyon sok energia van bennük, de olyanok, mint a kiégett gyertyák, amikor vége az Isten tiszteletnek. Évekkel ezelőtt vonaton utaztam, és valaki egy papírszeletet dobott a vasúti pályára. Amint vonatunk száguldott a pályán, a papírszelet fölrepült a levegőbe, és össze-vissza röpködött. Amikor a vonat elhaladt, a papír visszahult a pályára, és megint mozdulatlanságba merett. Amint visszatekintettem a papírlapra, arra gondoltam, hogy ez éppen olyan, mint sok úgynevezett keresztény. Amikor szenzációs összejövetel történik, akkor igazán belelkesednek, de nincs igazi kapcsolatuk Krisztussal. Ez csak érzelmi fellángolás. Olyanok, mint a sziklás talajhoz hasonló emberek. A hallgatók harmadik csoportja a tövises talajhoz hasonlít. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Máté evangéliuma, 13. rész, 22. vers. Ezekkel tele van a világ, és bennük elhal Isten igéje. Az ördög elszedi a magvakat az útfélről, és a testiesség elfojtja a sziklás talajhoz hasonlókban az igét, de a világ a tövises talajhoz hasonlókban folytja el az ige fejlődését. A világ gondjai telepednek rájuk. Néha a szegénység, és máskor meg a gazdagság csábítása. Nagyon érdekes, hogy a társadalmi élet mindkét végén, a végtelen szegénységben és a nagy gazdagságban élőket a legnehezebb elérni Krisztusnak. Rájövök, hogy nagyon sokan engedték, hogy a világ gondja kiölje szívükből Isten szavát. Ez a háromfajta talaj nem háromfajta hívőt képvisel, mert ezek egyáltalán nem hívők. Hallották az igét, és nem fogadták szívükbe. Barátom, jó, ha megvizsgáljuk magunkat, hogy meglássuk, vajon igazán hitben járunk-e. Hála legyen Istennek, hogy egyes magvak a jó talajba hullnak, és a mi Urunk ezt így magyarázza nekünk. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Máté evangéliuma 13. rész, 23. vers. Akik befogadják és megértik Isten igéjét, azok a jó talajhoz hasonlító hívők. Egyesek nem sok gyümölcsöt teremnek, csak 30 annyit, de mások 100 annyit teremnek. Meg kell értenünk Isten igéjét. Az etiópiai eunuch olvasta az igét, de nem értette. Jól lehet, meg akarta érteni. Ezért Isten lelke Fülöpöt küldte oda, aki felkéredzett a hintajára. Együtt utazott az etiópiaival, és menetjegyet adott neki a mennyországba. Megmagyarázta az igét, azt a szemét, akit bárányként vittek a mészárszékre, és aki maga az Úr Jézus Krisztus volt, megsebesült bűneinkért, és megrontatott vétkeinkért. Az etiópiai ember hitt és elfogadta Krisztust. Fülöp vetette Isten igéjét. Ez a mennyek országának a képe, és bemutatja a magvetőt, az Úr Jézus Krisztust, aki hinti Isten igéjét a világon, és a Szentlélek az igét alkalmazza azok szívében, akik hinni akarnak. Miután az Úr elmagyarázta a magvető példázatát, valami nagyon érdekeset mondott. Akinek van füle, hallja. Máté evangéliuma, 13. rész, 9. vers. Ha van fülünk, akkor ezeket meghallhatjuk. Igen, de figyeld meg a kérdést és a kérdésre adott választ. A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: miért beszélsz nekik példázatokban? Máté evangéliuma, 13. rész, 10. vers. Valaki azt mondta, hogy ez földi történet példázata mennyei jelentéssel. Ez jó meghatározás. De a példázat szó a görög parabolé szónak a fordítása. Ez azt jelenti, hogy valamit odadobunk egy tárgy mellé, és megmérjük vele. Például vonalzót helyezünk az asztalra, és mérünk vele. Ez a vonalzó a példázat. Valamit lehelyezünk, hogy megmérjünk vele. A mi Urunk példázatokat adott arra, hogy megmérjük velük az igazságokat, amelyeket elénk akar tárni. Miért tette ezt? Ő így válaszolt: mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Máté evangéliuma, 13. rész, 11. vers. Ha valaki meg akarja ismerni Isten igéjét, megismerheti azt. Aki ismerni akarja az igazságot, az ismerheti. De be is zárhatja a fülét előtte. Sok úgynevezett széles látókörű ember bezárja a fülét Isten szava előtt. Ha nem akarod azt hallani, akkor nem hallod meg, barátom. Nem csak a hallgatásban vallhatunk kudarcot, hanem a megértésben is, még azután is, hogy meghallgattuk az igét. Olyan füllel kell hallgatnunk, amely meg akarja hallani Isten üzenetét. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy világosan érthetővé tetted igédet az én számomra is. Őrizd meg attól, hogy valamivel akadályozzam igéd munkáját az életemben, és segíts, hogy a negyedik talajhoz, a jó talajhoz hasonlítson az életem. Ámen.